Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az évközi idő 30. vasárnapja alkalmából sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit. Emlékedéseimben többnyire az evangéliumi részletekre összpontosítok, de a mostani alkalommal célszerűnek és hasznosnak tartom, hogy az Ószövetségi olvasmányról is szóljak néhány szót. Ez az olvasmány Mózes második könyvéből való, a 22. fejezet 20. versétől a 26. versig. Ezt mondja az Úr: az idegent ne használd ki, és ne nyomd el, hiszen ti is idegenek voltatok Egyiptomban. Az özvegyet és árvát ne sanyargassátok. Ha sanyargatjátok őket, s ők hazzám kiáltanak, meghallom panaszukat, és fellobban haragom. Kard által veszítelek el benneteket, hogy asszonyaitok özvegyek, gyermekeitek árvák legyenek. A népemből való szegénynek, aki közötted élsz, pénzt kölcsönzöl, ne viselkedj vele szemben uzsorás módjára. Ne követelj tőle kamatot. Ha embertársad köntösét zálogba veszed, napszállt akkor add vissza neki. Hiszen ez az egyetlen takarója, amelybe beburkolja testét. Különben mivel takarózna? Ha hozzám kiált, meghallgatom, mert irgalmas vagyok. Kedves hallgatók! Az Ószövetségben több összefüggő törvénygyűjtemény is található. Ezek a keletkezésük idején nagyjából azt a szerepet töltötték be, mint manapság a polgári törvénykönyv. Fontos tudatosítani, hogy az Ószövetség idején a mindennapi élet és a szorosabb értelemben vett vallási cselekmények között nem húztak éles határvonalat. Az izraelitákban az a szilárd meggyőződés élt, hogy Istenük a választott nép életének minden területét illetően döntési és eljárási jogkörrel rendelkezik. Éppen ezért az ószövetségi törvények jelentős része jogi természetű. Izrael népének társadalmi rendjét szabályozzák, meghatározva, hogy adott esetekben hogyan kell eljárni, illetve egyes bűncselekményeket milyen büntetésekkel kell sújtani. Persze erkölcsi jellegű előírások és tiltások is szép számmal találhatók. És az is megfigyelhető, hogy esetenként ezekhez az előírásokhoz vagy tiltásokhoz külön magyarázatok kapcsolódnak, amelyek meggyőzni kívánják az olvasókat. A törvény tehát nem csupán szankciók alkalmazásával akarja a jót érvényesíteni, illetve a rosszat megfékezni, hanem azzal is, hogy az olvasók jó érzésére appellál, illetve a megértő, irgalmas és a gyengét védő Istent állítja eléjük példaképül. Az imént felolvasott részlet is jó példa erre. Különböző parancsokat, illetve tiltásokat hallottunk, amelyeket mindig magyarázó kiegészítés követ. Nagyon tanúságosak ezek a magyarázatok. Az első tiltás így hangzik: az idegent ne használd ki és ne nyomd el, hisz ti is idegenek voltatok Egyiptomban. A mondat értelme: ti, akik annyit szenvedtetek az egyiptomiak kínzása miatt, ne okozzatok szenvedést a köztetek élő idegeneknek. A második felszólítás lényege: az özvegyet és árvát nem szabad sanyargatni. Nem csak humanitárius szempontok miatt, hanem amiatt is, mert ezek a csoportok különösen is Isten oltalma alatt állnak. Aki az özvegyek és árvák kiszolgáltatott helyzetét gonosz módon saját előnyére használja, Az súlyos ítéletet von magára Isten részéről. Igen, érdekes és elgondolkodtató a kamat megtiltására vonatkozó mondat. Ennek háttere jól kiolvasható a szövegösszefüggésből. Kölcsönöket nem kereskedelmi megfontolásból kell adni, hanem a nyomor enyhítésére. Kölcsönből haszonra szert tenni, a mások szerencsétlenségéből való nyerészkedést jelentette. Ugyancsak tanúságos az utolsó felszólítás. Ha felebarátott köntösét zálogba veszed, napszállt, akkor add vissza neki, hisz ez az egyetlen takarója, amelybe beburkolja testét. Különben mibe takarózna? Ez a parancs azt tudatosítja, hogy a hitelező zálog címén nem vehet el mindent az adóstól. A köntösét meg kell hagynia neki, vagy legalábbis éjszakára, vissza kell adni számára. A mondatot mai viszonylatban így lehetne aktualizálni. A hitelező nincs feljogosítva arra, hogy mindenétől megfossza, ha fizetni nem képes adósát. Az idézett előírások és tiltások tehát jól mutatják, milyen mély szociális érzékenység hatja át az ószövetségi törvényeket. A szociális érzékenység a testvériség tudatán alapul. A választott nép tagjainak testvéri magatartást kell egymás felé tanúsítaniuk. A törvények nyilvánvalóvá teszik, ha valaki megfeledkezne erről a testvéri magatartásról, s helyette elnyomóként vagy kizsákmányolóként lépne fel embertársával szemben, az Isten büntető ítéletét vonná magára, mert Isten, Izrael Istene alapvetően a gyengék és az elnyomottak oldalán áll. Tegyünk most rá az evangéliumi szakaszra, a Szent Máté könyvéből a 22. fejezet 34. versétől a 40. versig. Abban az időben, amikor a farizeusok meghallották, hogy Jézus hogyan hallgattatta el a szadducusokat, köréje gyűltek, és egyikük, egy törvénytudó, alattomos szándékkal a következő kérdést tette fel neki. Mester, melyik a legfőbb parancs a törvényben? Jézus így válaszolt. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szíveddel, teljes lelkeddel, és egész értelmeddel. Ez az első és legfőbb parancsolat. A második hasonló ehhez. Szeresd fele barátodat, mint saját magadat. E két parancson nyugszik az egész törvény és a proféták. Kedves hallgatók, korábban említettem már, hogy az ószövetségi törvény meglehetősen összetett. 613 előírás tartalmaz, ebből 365 tiltás, 248 pedig pozitív követelmény. Az előírások nagy számából adódik, hogy már a korabeli, mármint Jézus korabeli írástudók is igyekeztek különböztetni nagy és kicsi, illetve nehéz és könnyű parancsok között. Emellett esetenként valamiféle rendező elvet is kerestek, amely segít eligazodni a sok szabály között. Persze azt mindig hangsúlyozták, hogy mindegyik előírás kötelező. A nehéz épp úgy, mint a könnyűnek látszó. Az evangéliumi részletben arról hallottunk, hogy egy írástudó Jézus véleménye után érdeklődik. Jézus válaszában az a feltűnő, hogy nem egyetlen parancsot idéz, hanem kettőt. Fontos hangsúlyozni, hogy az idézett előírások az Ószövetségben nem egymás mellett állnak, Sőt, nem is ugyanabban a könyvben találhatók. Az Isten szeretetére irányuló parancs Mózes 5. könyvéből való. Ez voltaképp a híres Söma imádsághoz és hitvalláshoz tartozik, amelyet a zsidók naponta kétszer is elmondtak. Az Istent teljes szívvel, teljes lélekkel és egész értelemben szeretni nem jelent mást, mint egész lényünkkel, fenntartás nélkül szeretni. Az ember életében Istennek kell az első helyen állni. A Jézus által idézett másik parancs a felebarát szeretetére irányul. Szeresd felebarátodat, mint önmagadat. Ennek a mondatnak az értelmét szépen megvilágítja az a másik evangéliumi mondás, amely a hegyi beszédben olvasható. Amit akartok, hogy veletek tegyenek az emberek, ti is tegyétek másokkal. Amit az ember maga számára ösztönösen jónak tart és elvár, azt tegye a legtermészetesebb módon másoknak is. Említettem már, hogy az Isten és a felebarát szeretetére vonatkozó parancsok az Ószövetségben egymástól különállóan szerepeltek. A kettő ilyen jellegű, szó szerinti idézettel történő összekapcsolása a korabeli zsidó iratokban nem figyelhető meg. Tágabb értelemben persze a zsidóság szemléletében is jelen volt az a meggyőződés, hogy a hívő ember számára, mint az Isten iránti feltétlen elkötelezettség, mind a felebarát iránti segítőkészség, alapvető kötelezettségeket jelent. Gondoljunk csak arra, hogy a 10 parancsolatban is szorosan összetartoznak az Istenre, illetve a felebarátra vonatkozó parancsok, amelyeket nem szabad mereven elkülöníteni. Ha valaki figyelmen kívül hagyja a felebarát iránti kötelezettségeket, nem tekintheti magát Isten szolgálatában álló személynek. Ám Jézus az idézett két parancs által a szeretet elsődlegességét teszi nyilvánvalóvá. A nemrégiben elhunyt Rózsa Huva professzor nagyon szépen kifejti és hangsúlyozza, hogy Jézus szemléletében az Isten és az embertárs szeretete nem csupán a törvények egyike, hanem mindennek az alapja és előfeltétele, amely, ha hiányzik, értéktelenné válik a törvény és a proféták teljesítése. Jézus ugyanis a feleletét ezzel a mondattal fejezi be, ezen a két parancson függ az egész törvény és proféták. Tehát az Isten és ember szeretet által válik minden egyéb előírás teljesítése hívő cselekedetté, Isten színe előtt valóban, Isten számára valóban tetsző hívő cselekedetté.